Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 92. Zsoltárunk első versét. A 92. Zsoltár így kezdődik: ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Gyülekezet, foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk éneklésével. A 489. dicséretünk első és második versét énekeljük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk tele, kik új napra ébredénk föl. Segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Lukács írása szerint való szent evangéliumban, az 5. rész 33. versétől a fejezet végéig, a 39. versig bezárólag. A megnevezett szent helyen, a Lukács evangélium 5. részének 33. és azt követő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. A farizeusok írástudók pedig mondták Jézusnak: mi az oka, hogy a János tanítványai gyakorta böjtölnek és imádkoznak, mint a farizeusok is, a te tanítványaid pedig esznek és isznak? Ő pedig mondta nekik: avagy mi vehetite ki azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, amikor a vőlegény velük van? De eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik őtőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban. És mondott nekik példabeszédet is. Senki sem toldja az új posztó foltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ótömlőbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömlik, és a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. És senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy különleges teremtményeid vagyunk, mi emberek. Köszönjük, hogy különös módon formáltál bennünket szellem erkölcsi lényé. Van erkölcsi tudatunk, és van fogalmunk arról, hogy nem csak ez a földi élet létezik, hanem ezen kívül valami más is. Köszönjük, hogy nekünk vannak olyan gondolataink, amik túllátnak az anyagi világon, és a látható dolgokon, és azt is megköszönjük, hogyha olyanok vagyunk, akik a láthatatlanokat keressük, hogy ilyen különös módon a teremtés koronájaként az embert ilyenné formáltad. Nem csak gondolkozik, tervez, hanem túl tud látni azokon a dolgokon, amik körülveszik, és keresi az életnek az értelmét. De mi még jobban megkülönböztetett emberek vagyunk, Urunk, hogy nem csak azért örvendezünk, hogy van egyéniségünk, személyiségünk, gondolkozásunk, hanem mi a láthatatlan világban, a láthatatlan dolgokban téged keresünk, Urunk. Köszönjük, hogy ha a mi szívünket, lelkünket úgy formáltad és alakítottad, hogy és hát tudjuk, hogy nem valaminek kell lenni ott a háttérben, hanem tudjuk, hogy te vagy ott, Úrunk, ami teremtő Istenünk, akinek köszönhetjük az életünket, és köszönjük, hogy kezünkbe adtad a Szentírást, és abból tudhatjuk, hogy ki vagy, és milyen vagy, és hogy terved van velünk, és gondolataid vannak velünk kapcsolatban, és mi most, amikor elcsendesedünk, amikor a legtöbb ember csak a földiekkel törődik, akkor mi a te dolgaidra törődünk, Istenünk, keressük a te akaratodat. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket imádkozni. Igen, Úrunk, nagyon megköszönjük, hogy nem csak egy betanult lelkészek vagy szülők által megtanított mondókákat mondunk imádság gyanánt, hanem a lelkünk könyörög, és a lelkünk hozzád fordul, és mi meg tudunk téged szólítani, és tudjuk, hogy te vagy, és számon tartasz bennünket, és egy beszédben, párbeszédben lehetünk veled, és szólhatunk hozzád, és azt is megköszönjük, hogy az imádságaink felszállnak hozzád, és megköszönjük, hogy megvannak előtted a mi kéréseink. Most is, amikor itt a gyülekezet közösségében, ebben a csendben, ami lelkünk hozzád száll, Urunk, és kérjük, hogy azokat a dolgokat, amiket a kis csendes szobánkban elmondtunk most itt a közös csendességben is, hadd fogalmazzuk meg, és hadd jussanak a te trónusod elé. A bajok, amik körülvesznek, a betegségek, a szenvedések, azok, akiket aggódunk, akik kórházban vannak, akik műtétre készülnek, vagy műtét után vannak, gyógyulást várnak, vagy akiket hazaküldtek, mert nincs remény, aki talán úgy ül a kis képernyő előtt, és úgy hallgatja ezt a prédikációt, hogy ugyanakkor szívében reménytelenség van, Urunk, Te tudod a Te világosságodat meggyűjteni, kinek a szívében van remény. Szereted az embert, és szeretsz bennünket személy szerint, mert az Úr Jézust értünk küldted, hogy legyen nekünk megváltónk, és nekünk adtad őt, és mivel őt nekünk adtad, ő benne mindent megkapunk, amire szükségünk van. Mert mindenem megajándékoztál bennünket, Istenünk, abban a szeretett fiúban, az Úr Jézusban, akit a szívünkbe fogadhattunk, és aki magához fogadott bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy nem csak ez a lehetősége van a veled való kapcsolatnak, hogy imádkozunk, hanem ennek az alapja, és ez, ami megmutatja, hogy hogyan lehet veled kapcsolatban lenni, ez a Szentírás, hogy adtál Bibliát, hogy Te állandóan kijelented nekünk magadat a Bibliából. Köszönjük, hogy van nyitott Bibliánk, hogy olvassuk a Szentírást, hogy az ige népe vagyunk, és ebben megismerjük a Te jó, kedves és tökéletes akaratodat, és most is azért jöttünk, hogy vajon mit akar üzeni nekünk ez az ige, amit a mai nap olvastunk talán már, és engedelmes szívvel szeretnénk kérni, hogy szólj, Urunk, halljuk a Te szavadat. Hálát adunk az elmúlt napokért, a megőrzésedért, a megtartásért, a szabadításaidért, a gyógyulásokért, az egészségért, a családért, hálát adunk a békességért, hálát adunk a magyar népünkért, hogy megtartottad a mi nemzetünket. Hálát adunk, Urunk, mindenért. És most hálát adunk azért, hogy törődsz velünk ezekben a percekben, különösképpen vedd kezedbe a mi lelkünket, és formáld, alakítsd gondolatainkat. Mindezt kérjük, édes atyánk, most előtted állva a gyülekezet közössége, az a kicsiny sereg, akik olyan hálásak azért, hogy az elmúlt héten, gyerek héten velünk voltál, hogy adtál örömöt, kitartást, buzgóságot azoknak, akik a gyermekekkel foglalkoztak. Köszönjük, hogy a gyülekezetben ilyen önállóság létezik, hogy saját maguk meg tudják szervezni és el tudják végezni ezt a feladatot, hogy a ránk bízott gyermekek egy héten keresztül hallgassák a Te beszédedet, és köszönjük a gyermekeket, akiket adtál nekünk, adjál többet és másokat is, add, hogy akik itt voltak megkeresztelve és valamilyen módon hozzánk tartoznak, egyre jobban a gyülekezet közösségének részei lehessenek. Hallgass meg imánkat az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, énekelvén a 166. dicséretünket. A 166. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. A 166. dicséretünk így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Mind a négy verset énekeljük. fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Lukács evangélium 5. részének a 38. verséből. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. A mai napon az újszövetségi igét hoztam, amit a református bibliolvasó kalauz szerint az egész Kárpát-medencében, az egész világon a református testvérek olvasnak, és bizonyára testvérek közül is többen átnézték ezt az igét a mai reggelen, és elgondolkoztak rajta, hogy vajon mit is akar nekünk mondani az Úr ezek által, a versek által. Az új posztot nem szabad ó ruhához varni, és az új bort nem szabad, vagy nem tanácsos régi tömlőkbe bele tölteni. Ez talán azt jelenti, hogy vannak, akik úgy akarnak keresztjének lenni, hogy a régit megtartják. Tehát kellene az új is, azért jó lenne, hogy amit a Jézus Krisztus hozott, az a miénk legyen, mert az nagyon jó. De azért a régi hadd maradja meg úgy, ahogy volt, érintetlenül. És akkor az történik, hogy ezt az újat próbáljuk beletölteni a régibe, és az új tartalmat a régi formába, és kiderül, hogy a nagy baj lesz, szétszakítja, és még az új bor is elfolyik, és a régi tömlő is tönkre megy. Tehát ezt nem jó így tenni. Talán azért lehetséges ez némely embernél, hogy az újat akarják az óval összekeverni, mert voltak éppen még nincs igazából új. Se új ruhájuk nincsen, se új boruk nincs, és szeretnék, ha lenne, de nincs. De az is elképzelhető, hogy, és ez az izgalmasabb, hogy már van új ruhájuk, és van új boruk, tehát van megváltozott életük, tehát már Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneiket, és már tulajdonképpen üdvösséget nyertek, de ezt a változást nem engedik érvényesülni a belső és a külső életükben igazából. Tehát igazából valami változás volt az életükben, de a változást nem engedik érvényesülni a mindennapi életükben. Ekkor történik az, hogy az új bor a régi tömlőt kiszakítja. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor mielőtt látnánk, hogy a kettőnek, az ónak és az újnak milyen a kapcsolata, hadd halljuk az evangéliumot, azt a nagyon nagy hírt, az örömhírt, hogy van új posztó, és van új bor. Tehát ez az örömhír, amit Isten hirdet mi nekünk, és ez egy valóban egy nagyon jó hír, hogy Isten tud valami olyan újat adni, amit senki más nem tud adni. Amikor azt olvassuk például a korintusi levélben, hogy aki Krisztusban van új teremtés, az új szó, az Istentől adott újnak a görög szava, az nem egy mennyiségileg újat jelent, tehát ilyen van akárhol a boltban, csak most egy újat veszek, mert már meguntam a régit, hanem minőségileg más, minőségileg új, tehát olyan szövésű, olyan, amit sehol nem lehet kapni, semmilyen közösségben, vallásos cselekményben, semmilyen embernél, semmilyen jó tanácson nem lehet megszerezni azt az újat, amit Isten ad. Ezért mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, itt az új, tehát nem a mennyiségileg újat jelenti, ami bárhol beszerezhető, hanem jelenti a minőségileg újat, ami más szövésű, ami Istentől van, Istentől származik, föntről van. Ezért mondja az a bizonyos íge, amit a 2 Korintus 5:17-ben olvasunk, hogy aki Krisztusban van új teremtés az, A régiek elmúltak, és jövő újjá lett minden. Új teremtés. És azért is egészen új, mert ez teremtés. Tehát Isten, amikor ezt az újat adja nekünk, akkor egy teremtő cselekedete által adja ezt az újat. Tehát Istennek a teremtő cselekedete az, ami az emberben újat tud létrehozni, mert hiszünk Istenben, mint aki teremtőben, és nem csak azt hiszük, hogy ő megteremtette az eget, meg a földet, aztán abba hagyta volna a teremtést, hanem tudjuk, hogy ő azóta is, mint teremtő Isten munkálkodik, és állandóan az ő teremtő hatalmát megmutatja. Akkor is, amikor egy gyermek fogan meg, és születik a világra, az Isten teremtő munkája. Tehát Isten a hatnapos teremtés után, mint teremtő Isten, mindig ott van, és teremt újakat, minden egyes emberi életet ő teremt, mint ahogy a római levélben olvassuk, hogy a nem létezőket előhozza, mint létezőket. Tehát ő neki van erre hatalma. Nos, amikor újat ad nekünk, az az új, amit ő ad nekünk, az az ő teremtő munkája. Tehát lelkiképpen tud teremteni Isten bennünk valami újat. Tehát belénk tud teremteni Isten valami olyat, amit sehonnan nem tudunk megszerezni. És ez az új, egy lelki új élet, amit belénk teremt. És ezért mondja a Zsoltáros, hogy új szívet és új lelket teremts bennem, ó Uram. Mert az, hogy új szívem és új lelkem van, ami már az Isten szereti, a Jézus szereti, már tud imádkozni, aki már érzékeli az Istennek a dolgait, aki számára nem egy olyan bezárt és felfoghatatlan összevisszaság, ilyen, nem egy ilyen tohu-vavohu az egész kereszténység, hanem tudja, hogy ki az Isten, miért nevezhetem őt édesatyámnak, ki az én megváltom, mi az ő tanítása, és ezt nem csak észre tudja, hanem benne van. Tehát új teremtés, adjon Isten új szívet és új lelket nekünk, akkor elmondhatjuk azt, hogy van új posztunk, van új bor. Tehát ez az evangélium. Tehát mielőtt néznénk azt, hogy kapcsolódik az ó meg az új egymáshoz, és mi ennek a példázatnak a további jelentése, ennek örvendezzünk, hogy Isten tud újat adni, és hogyha valaki ezt az újat megkapta, Istentől kapott új életet kapott, akkor ennek csak örvendezni tud. Tegnap Nyéklátházán egy csendes napon tartottam előadást, arról beszéltem, hogy milyen nagy öröm tölti be az ember szívét, amikor ezt az újat megkapja. Amikor Istentől megkapja az üdvösséget, akkor az embernek a szíve túlcsordul a hálával, és Isten dicséri és magasztalja. Tehát ez ilyen lehetőség számunkra is, hogy Isten adja nekünk, ezt kérjük tőle, ezt az újat, legyen új poszta és új bor a mi életünk. Legyen valóságos a új életünk. De mondom, ez az új élet, testvérek, vagy van, vagy nincs. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valaki vallásos, akkor ma új élete van. Mert nagyon sok vallásos ember van, anélkül, hogy ezt az újat, ezt a minőségileg újat, ezt a más szövésűt bármi módon érzékelni is. És ezt egy külső vallás nem tudja odaadni ezt az újat. Új posztot, új bort nem tud adni csak az Istennek a szent lelke, amikor teremt bennünk valami újat. Tehát semmilyen vallásos cselekedet nem fogja nekünk ezt az újat. Üdvösséget nem tudja szívünkbe helyezni bármely vallásos cselekedet. Hát látjuk, hogy még a kereszténységen belül is, meg azon kívül is, mennyi vallásos cselekedetet hajt végre a vallásos ember, a homo religiosus. Az embernek vallásos tudata van. És mindenféle vallásos cselekedetet hajt végre, anélkül, hogy benne lenne az isteni élet. Az Istenből való élet. És semmilyen titokzatos vallásos kapcsolat se hozza ezt. Hiába bármilyen misztikus megtapasztalás vagy élmény, az emberek most misztikus élményeket keresnek, és azt hiszik, hogy a misztikába elmerülnek, ilyen titokzatos vallásos dolgokba, akkor majd lesz nekik új életük. Dehogy is, az új életet Isten az ige és a Szentlélek által adja. És csak akkor van, hogyha ő adja. Hiába meditál valaki, még a kereszténységen belül is. Nehogy azt így, hogy azáltal, hogy gyertya meditációt alkalmaz, most ezáltal neki most új élete lesz. Jó, eddig kendő meditációt alkalmazott, most egy kendőt nézett és úgy mormolt mantrákat. Most pedig gyertya meditáció. Nem lesz új élete. Ezt az új életet csak Isten tudja adni, és nem ilyen technikák által, ilyen pszichotechnikák által, hanem miközben az igét olvasom, miközben a bűneimmel oda megyek hozzá, segítségé hívom az ő nevét, a mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Uram, hallgass meg az én szómat, és lehajol hozzám, és kiemel a pusztulás verméből, és beszél a kereszt titkáról, és ezt megértem, akkor kap az ember, akkor kaphat az ember új szívet, és új lelket. És nem is úgy fogja megkapni ezt az újat, az új posztot és az új ruhát. Ne gondoljuk azt, hogy van, elmenjünk egy lazább, vagy egy felfokozottabb hangulatú közösségbe. Elmegyek a Golgiba, mint mondják egyesek, a Golgota közösség, ott szabadabb a légkör, ott majd kapunk új szívet. De nem, új szívet, új lelket nem különféle közösségek által, és ott dicsőítések által kap az ember. Isten adja egyedül az újjászületésben, az új teremtésben, amikor valakinek van új élet, és el tudja mondani, hogy már isteni természet részesévé lettem. Testvérek, megdöbbentő nézni, aki ugye vallásos közegben forog, én papi körökben is forgok, és egész életemben, egyházi körökben forogtam, hogy nem elég egy vallásos cselekedet, nem elég bent ülni a templom padban, és hallgatni az igét. Vagy van új életem, üdvösségem, vagy nincs. És ez kiki saját maga kell, hogy tudja. Én a testvéreknek a szívébe mélyen nem láthatok bele, de Isten látja a szíveket, és kiki saját maga tudja. Ott van-e az az isteni teremtés, vagy pedig nincs ott az isteni teremtés? Van-e új szív, vagy új lélek, vagy nincs? Isteni természet részesévé lettem. Ez nem azt jelenti, hogy Istenek lettünk, hanem az Istentől kaptunk üdvösséget. És ez bennünk van. Ez az, amiről beszél, amikor, hogy van új posztó, és van új bor, hogy milyen boldog egy ember az, ha elmondhatja, hogy van új ruhám, van új posztó, van új borom, új életem, üdvösségem, van Istentől való életem, van Istenből való életem az én szívemben, ott van már, és így üdvösségem van. És akkor az ember sok mindent kipróbál. Azért egymás közt vagyunk, és el tudom mondani, hogy ez tényleg így van, hogy hát az ember próbálgatja, hogy most az ó és az új milyen kapcsolatban lehet egymás. Mit bír ki az új az óhoz képest? Mikor szomorodik meg a Szentlélek? Amikor olyanhoz akartam kapcsolni, ami nem kapcsolható egymáshoz. És mit bír ki a régi természet, amikor az újjal akarom ötvözni? És kiderül, hogy nem megy, ez egyáltalán nem megy. A kettőnek a kapcsolata nagyon izgalmas. Csak valaki az újat akarja a régivel ötvözni. Egész durva példa erre az, amikor a Simon mágus, az apostolok cselekedete 8-ban, ott Samáriában munkálkodik, és ott van egy zsidó ördögűző is, igen, egy zsidó ördögűző van, aki ki akarja űzni az ördögöket Jézus nevében, és az ördögök azt mondják, hogy a Jézust ismerjük, a párról is tudunk, de ti kik vagytok, és megszaggatják az ördögök ezt az embert. Tehát nem lehet a Jézus nevét összekapcsolni olyan dolgokkal, amik nem kapcsolhatók össze. Tehát az út és az újat, vagy az újat és az út lehet próbálgatni, egymáshoz kapcsolgatni, és nem biztos, hogy szerencsés, sőt, azt mondja a Biblia, hogy majdnem lehetetlen is, mert a régi ruha el fog szakadni, és még nagyobb lesz rajta a hasadás. Az régi tömlő pedig ki fog szakadni, és mert a kettő nem illik egymáshoz. Tehát próbálgatjuk a kettőt egymáshoz, amikor abba az esetben kerülünk, hogy belül már megvan az új, tehát megváltoztunk, van üdvösségünk, de abban reménykedünk, hogy a régit is meg tudjuk tartani. És próbálgatjuk, hogy ez mennyire megy. És akkor nagy megtapasztalásaink vannak, és nagy kudarcaink, és nagy lelkiismereti harcaink vannak. Hogy már megvan az üdvösségünk, megvan az új ruha, az új bor, és a régi szokásainkat is meg akarjuk tartani. A régi barátainkkal is a legbelső bizalmi kapcsolatot megtartottuk, és nem is mondjuk meg nekik, hogy Mi megváltoztunk, és bizonyos dolgokat nem fogunk tovább csinálni. Ezt nem mondtuk, nem árultuk el nekik. Sunnyogunk, aztán vagy észreveszik, vagy nem, hogy itt valami változás történt. A korábbi tévéműsorainkat ugyanúgy akarjuk nézni, mint ahogy eddig néztük. Mert azokat megszoktuk, nem ártanak, de óposztó, új posztó. Szóval a kettő hogyan illik egymáshoz? Az eddigi filozófiai rendszerünket meg akarjuk tartani. Amit megtanítottak nekünk az egész világgal kapcsolatban, az élet dolgaival kapcsolatban, mindenki kialakított magának egy filozófiai rendszert, vagy egy világértelmezést, hogy hogyan magyarázza meg ezt a világot, hogy kerek számomra ez a világ. És ha ezt Isten nélkül alakítottuk ki, megjelenik az új posztó, meg az új bor, akkor hogyan lehet a kettő egymás mellett, hogy eddig azt hittük, vagy azt tanították, mert mindenhol ezt tanították, keleten és nyugaton egyáltalán ezt tanították, hogy nem Isten teremtette az eget és a földet, ez az egész világot, hanem az evolúció által hosszú-hosszú év, milliók, milliárdok alatt kialakult az élet valahol az ős óceánban, és aztán utána fokozatosan a evolúció által kialakultak a élőlények, mindig bonyolultabb formán végül az ember. És nem számoltunk Istennel, mert ezt így tanították az egyetemen is. Most pedig a kezünkbe veszük a Bibliát, és az új bor az egész másról beszél, az új posztó is másról beszél. Isten teremtett mindent. Mindent nem véletlenül történt, hanem Isten végig gondolt mindent logikusan, és miután megtervezte, meg volt a terv, azt mondta, hogy legyen, és lett. Hogy Isten teremtette az eget és a földet 6 nap alatt. Most ezt mondja a Biblia, a régi rendszerünk, gondolkozásuk, az pedig egészen mást mond. A kettő hogy van egymás mellett? Tehát itt egy nagyon nagy kérdés, hogy a réginek és úrnak mi a kapcsolata. De ez egyet az élettel kapcsolatban, az élet filozófiánkkal, de a vallásokkal kapcsolatos kérdéseink is. Hogyha megjelenik az új, az Istentől kapott új, ez az Istentől kapott más, ez az isteni természet, ez olyan, mint egy szövétnek, egy különleges szövétnek lámpa, ami belevilágít a mi filozófiai életmagyarázati rendszereinkben, és recseg, ropog az egész, és hasadozik, és szakadozik a tömlő, és hasad szét egyre inkább a ruha. Tehát a kettőnek a kapcsolata nagyon fontos. Ebben a részben három kérdés vetődik fel. A lekcióban, ugye a Lukács evangélium 6. részének az utolsó verseiben 3 problematika merül fel. Majd ezt otthon nézzék meg a testvérek, és akkor tudják jobban követni. Az egyiket a farizeusok vetik fel, az egyik kérdést, vagy problémával a farizeusok Jézus ellenségei hozakodnak elő. A másik kettőt pedig Jézus mondja, említi meg. Figyeljük, ez volt az első. Oda mentek hozzá Jézushoz, és mondták, mik az oka annak, hogy a keresztelő János tanítványai böjtölnek, és imádkoznak, és a farizeusok is böjtölnek, és imádkoznak. A te tanítványai pedig esznek és isznak, nem böjtölködnek. Ő pedig mondta, művehetik-e azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, amikor velük van a vőlegény. De eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd azok is fognak böjtölni. Azokban a napokban. Az első kérdés, tehát ez egy vita helyzet megint. Ezeket az újszövetségi történeteket és beszédeket úgy kell látnunk, hogy Jézus ott áll, és vele szemben ott állnak az ellenségei. Hogy egyik oldalt ott van Jézus Krisztus, az Isten szavát hozza, a kijelentést hozza, a másik oldalt ott vannak a begyepesedett, megcsontosodott, Istentől eltávolodott, de azért ízig-vérig vallásos emberek, a farizeusok és írástudók. Akiknek azért már más a vallás, mint az Ószövetség, mert ezek elhagyták az Ószövetség helyes értelmezését is, és csomó emberi rendelést hoztak. Tehát mi az Ószövetséget nagyon komolyan vesszük, a Bibliánknak egy része, de az Ószövetség után 400 esztendő volt az Újszövetségig, tehát ez az intertestamentes korban, és akkor kialakult egy más vallása a zsidóknak, illetve eltorzították az Ószövetséget. Annyira, hogy Jézusban nem is ismerték meg, hogy ő az Isten fia, ő a megígért messiás. Olyannyira, hogy amikor Jézus az ő vallásos rendszerüket, a maguk csinálta elgondolásukat, hogy amilyen az Isten, amilyen gondolom, hogy Isten olyan legyen. Ezt Isten képet Jézus szétzúzta, és tehát jönnek ezek a farizósok a maguk böjtölködésükkel, maguk csinálta a vallásosságukkal, vallásos teljesítményükkel, jönnek ő hozzá, és azt mondják, hogy mi böjtölünk, és a ti tanítványaid miért nem böjtöl, a te tanítványaid miért nem böjtölnek. És itt nagyon érdekes, hogy azért találnak valami ravasz ürügyet is, amikor is egy platformra helyezkednek a Keresztelő János tanítványaival, mert azt mondják, hogy mi az ok annak, hogy a Keresztelő János tanítványa is böjtölnek, meg a mieink is. Tehát mi, meg a Keresztelő János egy platformon vagyunk, nem úgy, mint a 12 tanítvány, meg a 70 tanítvány, a Jézus tanítványai. Ezek szerint azt mondja, hogy mi böjtölünk, és a Keresztelő János tanítványa is böjtölnek. Hát elképzelhető, hogy a Keresztelő János tanítványai böjtöltek. Itt lehet, hogy nem tévednek ezek az ellenségek, és így egy platformon vannak a Keresztelő János tanítványaival ebben a vonatkozásban, mert hát a Keresztelő János tanítványai azért hát nem olyanok voltak, mint mi. Hát a Keresztelő János szőrcsuhába öltözött, teve szőrruhába öltözött, a Keresztelő János erdei mézet, meg sáskát evett, meg a pusztában élt, meg a Keresztelő János állandóan csak dörgött, ítéletet hirdetett, és azt mondta, hogy a fejsze a fák gyökerén van, és ki fog titeket vágni. A Keresztelő János azt mondta, hogy mérges kígyóknak fajzatai vagytok. Tehát ez egy nagyon érdekes kegyesség volt. Ha valami köze volt Qumránhoz, akkor egy professzorom szerint qumráni kegyesség ez. Tehát elképzelhető, hogy böjtöltek is, mert még nem volt velük a vőlegény, mert még nem ismerték fel az Úr Jézus Krisztust, akkor ismerték fel, amikor Jézus megkeresztelkedett, de addig a keresztelés tanítványai valóban böjtölhettek is, és ilyen vallásos gyakorlatokat végeztek, sőt, olvassuk az apostolok cselekedetében, még 20 év múlva voltak olyan Keresztelő János tanítványok, akik megmaradtak ebben az átmeneti állapotban, és ilyen ószövetségi kegyességet gyakoroltak, mert még csak azt hirdette János, hogy majd eljön a Jézus, majd eljön a vőlegény, és akkor ő lesz a megváltó. Ő volt a Jézusnak a hírnöke, tehát az ő tanítványai lehet, hogy böjtölködtek, és lehet, hogy igen, a várakozás állapotában ilyen vallásos gyakorlatot is végeztek, szent félelemmel és buzgósággal, de aztán eljött a vőlegény, ez a Jézus. És a vőlegény tanítványai pedig nem kellett, hogy böjtölködjenek. Hát a Jézussal együtt volt az úton, hát nem kellett szomorkodnia. Aki a Jézust követte 3 évig a Palesztina ország útjain, az boldog volt. Hát ők azt is mondták, hogy boldogok azok a szemek, amik látnak téged. Boldogok a fülek, amik hallanak téged. Eljött a vőlegény, elmondja Jézus, hogy hát miért böjtölnének az én tanítványaim a lakodalom idején? Hát ez olyan, mint egy csodálatos lakodalom, mint a kánai mennyegző nem ért volna véget, hogy mindig Jézus a tanítványai együtt volt, az ő tanítványai az ő szavát hallgatták, boldogak voltak, hogy a közelében lehettek. Mondja Jézus, hogy az én tanítványaim olyanok, mint hogyha lakodalomban lennénk, hát hogyan böjtölködhetnének, hogyha itt van velük a vőlegény, én vagyok a vőlegény, ez meg itt a násznép. Tehát ezek örvendeznek. A Keresztelő János tanítványok pedig ezt nem tudták, hogy mi az a hegyi beszéd, mert nem tudták a Jézusnak a tanításait. Tehát így ez a magyarázat, de aztán eljön az idő, amikor elvétetik a vőlegény. Akkor ők is böjtölködni fognak egy ideig. Így volt. Amikor a Getsemáné kertben Jézust elfogták, amikor eljött a passió története, amikor Jézus csúfolták és gúnyolták, amikor tövis koszorút tettek a fejére, és náddal verték az ő arcát, és bíbor köpenyt tettek a hátára, és csúfolták, és arcul köpték, amikor vőlegény elvétetett tőlük, mert 3 napig a sírban volt, bizony akkor böjtölködtek, akkor szomorkodtak és bánkodtak, mert ugye olyan volt, mint egy lakodalom, ahol a vőlegény hirtelen meghal. Akkor persze, hogy ezt csak az öröm az szomorúságra fordult. De aztán Jézus feltámadt, és megalapította az egyházat, és testvérek, ha nem is testileg van itt az Úr Jézus, de lelkileg itt van közöttünk, amikor együtt vagyunk és hallgatjuk az igét, most egy olyan korszak van, amikor mi örvendezhetünk, hogy velünk van az Úr, azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, tehát a Jézus tanítványai ne olyanak legyenek, mint a káka, ami lehajtja fejét, és állandóan csak a bűneit nézi, ne ilyen állandóan csak a saját kudarcainkban kínlódó keresztjének legyünk, ne ilyen köldöknéző kereszténységet gyakoroljunk, hogy állandóan len van a fejünk, hanem nézzünk fel, örvendezzünk. A kereszténység egy örvendetes dolog. Velünk van az Úr, szeret az Úr, a gyülekezetébe tartozunk, üdvösségünk van, megváltott bennünket, és ezt a teljes üdvösséget, ezt kell Istennek nap mint nap megköszönni, és ezért valóban a mi füleink is boldogok, hogy hallhatjuk az ő szavát. És amikor Jézus megjelent, akkor a keresztelő János tanítványai oda csatlakoztak Jézushoz, és akkor ők se bőjtölködtek. Csak eddig volt a közös platform farizósokkal, másban nem, és tovább egy pillanatig sem, mert eljött az Úr Jézus, és az ő tanítványaival együtt örvendeztek, együtt örültek. Azért testvérem, te se kínozd magadat, te se gyötörd magad állandóan, és inkább örvendezzél, és bizonyos magad csinálta vallásos dolgokat nyugodtan hagyjál el a Jézussal való kapcsolatban, hiszen elhagyhatjuk azokat, amik a keresés idejére voltak jellemzőek. Most már, ha megtaláltuk a Jézust, akkor ne kínlódva keressük őt, hanem örvendezzük, hogy ő a miénk, mi pedig az ővéi vagyunk. Ezt fedezték fel a reformátoraink. A reformátoraink azt mondták, hogy itt van az új bor, az evangélium, itt van az új ruha, az Isten beszéde, itt van az üdvösség ruhája, és ezt kell örömmel magunkhoz szorítani, ezt kell használnunk, és nem kell a régi szokásokat megtartani. Ezért Zwingli, a nagy reformátorunk, Zürichnek a reformátora, nagybőjt idején, akkor még római katolikus Zürichben, nagybőjt idején Virsli vacsorát rendezett, Virsli ábendet rendezett Froschauer nyomdász barátjának a házában. Tehát összehívta a barátait, és Virsli vacsorát rendezett, hogy ezzel is megmutassa, hogy nem az az igazi böjt, hogy most valamit megvonunk magunktól, és csak szomorkodunk és bánkodunk, mert ez az ideje már elmúlt. Ezt a római egyház csinálhatta, akik csak keresték a megváltót, de hát aztán mivel máshol keresték, nem nagyon találták meg, mert a szenteknél találták meg az üdvösségüket. Eljött az üdvösség, itt az új kenyér, itt az új bor, itt az új posztó, ezért azt mondja, hogy most újat kell kezdeni, és a régieket nyugodtan el lehet hagyni. Nem kell többet önkínzást gyakorolni, azt mondták, nem kell érdemeket szerezni a bőjtölés által. Mert a bőjtölésben nem az a baj, hogy valamit az ember nem eszik, vagy nem iszik. Az a baj, hogyha valaki azt mondja, hogy ezáltal a jó Isten előtt érdemeket szerzek, Istenem, láttad, hogy mennyit bőjtöltem, ugye most megbocsátod a bűnömet. Nem lehet így érdemeket szerezni. Az üdvösséget csak ingyen kapjuk meg, egyedül kegyelemből. Nem cselekedetekből kapjuk az üdvösséget, hanem Jézus hozta, és ezt az újat elhozta, és ezzel kell élnünk. Ezért ezt az újat el kellett kezdeni. Új tömlő, új ruha. És ezenek az üzenete, hogy eddig azt hallottuk, hogy nem lehet az új posztot a régi ruhához tenni, a válasz, a folytatása, az új ruha, új folthoz új ruhát kell. Nem lehet az új bort ó tömlőbe tenni, az új bort új tömlőbe kell beletenni. Tehát, ha már Isten adott egy változást, az egész életünk változzon meg. Ami majd hordozza, ami hordozza az újat. Tehát nem lehet úgy az Jézus Krisztus útján járni, hogy megmarad az életük úgy, ahogy volt. Értjük? Meg kell változni. És bizonyos régi dolgokat, akár torz vallásos elképzeléseket is ott kell hagyni, mert Jézus azt akarja, hogy az újat az újjal párosítsuk. És ne az újat az óval próbáljuk párosítani. Ezért aztán Zwingliék Zürichben kirakták az oltárképeket a templomból. Hogy nem úgy van, ahogy látjuk, hanem halljuk, a hit hallásból van, és hirdette az evangéliumot. Amikor bemutatkozott Zürichben, azt mondta, én Jézus Krisztusról akarok ti nektek beszélni. És ez, nincs szükség oltárképekre. És kirakta az orgonát. Ezen mi megbotránkozunk, vagy azt gondoljuk, hogy na hát ez azért túlzás volt, hogy hát ennyire újítani akart, hogy ezt jelenti van az ige. Megvan a magyarázata. Olyan züllöttek voltak az egyház zenészek, hogy, és az egyház zene egyetem nem lelki élményeket adott, hogy ezt az egész rendszert meg akarta változtatni, és azt mondja, hogy és olyan dallamok voltak, amiket azt mondja, nem szabad használni, nem szabad használni. Ha a gregoriánokat nézzük, azok egy olyan különleges, misztikus hangulatot gerjesztettek, amik egészen mások voltak, mint az evangéliumnak a világa. Helyette jöttek a zsoltárok. Ezek a Istennek tetsző dallamok, a zsoltárok, amiket Kávin is átvett, amiket mi is énekelünk. De hogyha nem a vallásos éneket, vagy a gregorián elemeket nézem, olyan előfordult testvérek, hogy két szerzetes, már elnézést, hogy kis zenei dolgot mondok, tritonusz kereszt állásban énekelt. Ez a bővített kvárt, vagy a szűkített kvint. Az azt jelenti, hogy egy olyan, és így egymás, mert ez, folyamatosan ebben a hangközben énekelt, olyan zenei feszültséget okozott, olyan pszichés hatást, romboló hatást váltott ki, hogy azt mondták, ez a diabolos in musica. Ez az ördög a zenében. Állítólag a két szerzetes meg is égettek, mert mindig tritanusz keresztállásban énekeltek. Tehát sok baj volt az egyház zenével, ezért mondta, hogy ezt hagyjuk. Ez egész új alapokra kell állni, hangszerekre nincsen szükség, hanem egyszerűen énekeljük ezeket az énekeket. És majd látjuk, hogy azért itt lesz folytatás, mert nem maradt itt, nem marad így az ember, hogy mindent kidobál és semmi nem marad. Erről nincs szó, de ezt a döntést meg kell hozni, hogy újat az újjal. És újat akarok mindenben hozni az életem minden területén, a kultúrában, a gondolkozásban, a művészetekben, az mindennapi életemben, a családi életemben. Új bort, új tömlőbe, új posztot, új ruhához kell tenni. Tehát nem szabad megmaradni a régiekben, mert a forma az kell, hogy hordozza a tartalmat. És a régiek mondták, hogy forma dat esse rei, forma adja a dolgok lényegét. Ez annyiban igaz, hogyha rossz a forma, akkor ki fogja elhinni, hogy te keresztény vagy. Hogyha csak az új tömlőt mutogatjuk, meg ha az ó tömlőt mutogatjuk, meg az ó ruhát mutogatjuk, akkor ki hiszi el azt, hogy mi keresztény emberek vagyunk. Ezért egy változásra van szükség. És tulajdonképpen már sajnálom, hogy kicsit talán fárasztom a testvéreket ezzel, de azért időszerű és aktuális ez, hogy a reformációnak a gyengébb ágazatai ott rontották el, és ott gyengültek el, vagy ott maradtak gyengék, amikor az újat az óba akarták tenni. Így például, ami kedves testvéreink és barátaink, és akikkel lelkileg egyek vagyunk, tehát itt semmi probléma nincs, mert az evangélikus testvérekkel együtt voltunk a Gáján is, meg hát legközelebb állnak hozzánk, ez egy nép vagyunk. De az evangélikus egyházban azért meghagyták a gyónást. Meghagyták az oltárképet. Megmaradtak még szobrok is, itt mondjuk nem, de NDK-ban voltam annak idején még régen, a korabeli NDK templomaiban ma is. Szinte nem tudja megállapítani, hogy most katolikus templom vagy evangélikus templom, mert vannak szobrok is. Aztán meghagytak a liturgiában egy csomó ilyen responzorikus elemet, éneklő, válaszoló elemek, ahol a Uram irgalmaz, Kyrie eleisonokat, amik szintén a réginek a újra való ötvözése, És még egyéb dolgok is vannak, például az, hogy azt mondják, hogy a Krisztus ott van ám az úrvacsorában, testileg is ott van, csak nem lehet látni. Ez a reál prezenciának a megtartása, hogy Krisztus valóban jelen van, az egész Krisztus jelen van. Pedig a Biblia azt mondja, hogy Krisztus testileg hol van? Hát fölment a mennybe. Csak a lelke által lehet az úrvacsorában ott. A katolikus egyházban azt mondják, hogy benne van a szent jegyekben, a Krisztus testileg átalakul, belealakulott az ostjába, meg belealakul a borba, és ott van testileg Krisztus az oltári szentségben. Ezt nem fogadták el a luteránusok, de azt mondták az evangélikus barátaink, jó, nincsen benne nincs, fölötte, alatta, vagy mellette ott van. Tehát valahogy a régit az újjal ötvözni, tehát meg ez, érezzük, hogy ez egy szerencsétlen dolog. Ezek csak ilyen nagyon eklatáns egyháztörténeti és dogmatikai példák, hogy lássuk, hogy Jézus azt mondta, hogy nem lehet a kettőt ötvözni. Új bort, új tömlőbe kell tenni. Vagy akár az, hogy bemegyünk egy evangélikus templomba, hát ostjával úrvacsoráznak, vagy oltárkép előtt háttal van a pap, és úgy imádkozik, mint ahogy a római katolikus. Tehát egy csomó ilyen dolog megmaradt, és ezek azok, amik miatt a reformáció évszázadában is, amikor már megvolt ez a csodálatos nagy reformáció, akkor az evangélikusok kezdtek el megegyezni. Mindenféle uniós tárgyalásokat kezdtek Németországban, sőt első Ferenc francia királlyal együtt is lebonyolítani, hogy ne legyen olyan durva szakadás ez az egész, és hogyha Calvinék nem állnak a sarkukra, mi nem lennénk. Nem lenne már reformáció. És éppen ezért, mert az óposztó, vagy az új posztót az óruhához tették, ezért a leggyengébb és legtámadhatóbb része a reformációnak az evangélikusság, és ezért nem véletlen, hogy ők egyeztek meg mostanában, nem olyan régen, Rómával a megigazulás kérdésében, hogy egyformán gondolkozunk, hogy hogyan leszünk Isten előtt igazak. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát csak hit által igazolok meg. A katolikusok azt mondják, hogy cselekedetek által. És addig űzték, fűzték, ötvözték az egészet, hogy persze, de a cselekedetek a hittel együtt vannak, tehát cselekedetek által is, testvérek. Hát a cselekedet csak az, ami a hitből származik. Hát csak hit által üdvözülünk. És ezért ez egy eklatáns példa arra, hogy hát Jézus nagyon tudta, hogy miért mondja. Ha már van új borod, ha már van új posztod, akkor az egész életed változzon meg, és ahol lehet, változtass. Hogy új legyél a konyhában, új legyél a tévé előtt, új legyél a családodban, új ember legyél a munkahelyeden, új ember legyél a gyülekezetben, jársz, kelsz, felébredsz, hogy lefekszel, Krisztusban levő új ember, új természet legyél, aki Krisztusnak tesző életet élsz. És Jézus ezután a beszédnek a végén a harmadik problematikát említi. Az első tehát az, hogy böjtölés vagy nem. Ezzel összefügg, hogy óposztó vagy új ruha, ez kettő kapcsolata. És a harmadik, Jézus azt mondja, hogy senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván. Hát azt mondja, jobb az ó. Tehát ennek az egésznek a beszédnek a végén, majd otthon elolvassuk, és azt mondjuk, hogy na, ez aztán nem illik ide. Tehát miután Jézus elmondta ezt, amit elmondott, azt mondja, hogy senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván. Mert azt mondja, hogy jobb az ó. Hát eddig arról volt, hogy az ó a rossz, most meg jobb az ó a jobb. Értik? Ez tűnik nehéznek. Ezért egy professzorom azt mondta, hogy itt látszik, hogy aki írta a Bibliát, összekeverte a dolgokat, és úgy összecsúszott két panel. Nem csúszott össze két panel. Testvérek, a Szentlélek írta a Bibliát, és ő vezette az embereket, nem csúszott össze két panel. Hanem egyszernek megvan az értelme, mégpedig a kulcs az, hogy megmarad. Figyeljük az összefüggést. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni, tehát már új bor és új tömlő van, és mind a kettő megmarad, és utána egy idő múlva, egy év múlva, aki már az óbort issza, azt mondja, hogy ez jobb, mint a másik. Vagyis közben egy év eltelik, és kiderül, hogy jó helyre került az új, Megtalálta megfelelő tartalmat is, és ott tud érni, és ez majd olyan jó lesz, hogy azt mondjuk, hogy nem kell más. Én nem akarom újra kezdeni. Azokat a régi harcaimat nem akarom elkezdeni. Ez már olyan jó, mert egy érett bor, mert az mivel megfelelő helyre került, ez most már jól megvan. Tehát ez a vers azt az állapotot mutatja, amikor már jó helyre került, meg tudta oldani az életének azt a kérdését, amit nem tudott volna megoldani. Hogy megtalálta azt, hogy hogyan lehet, mit kezdek az új életemmel, mit kezdek az új posztóval, mit kezdek az új borral, és megtaláltam a megfelelő formát is, és a kettő együtt van, és az akkor jó, olyan jó lesz, hogy azt mondja, ennél jobb nincs. Ez most már ó lett, ez most már érett lett, egy érett keresztjén lettem. Érett Jézus tanítványa lettem, érett tanítványa lettem az Úr Jézusnak, és ez olyan, hogy nem kell ezt már újra kezdeni az egészet, beérett a kereszténységem. Istennek tesző új életet élek, és ez mind nagyon jó. Legyen így az egész életünk, egy megújult élet, amire azt mondják mások is, hogy ez így már. Nagyon jó. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a megkezdett, a legelőször énekelt 489. dicséretünknek a harmadik versét. A 489. dicséret harmadik versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Bűnruháját vessük el a szövetség vére által. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a jó hírt, az evangéliumot, hogy van valami olyan új, amit sehol máshol nem tudnánk beszerezni, amit egy emberi cselekedet, vagy egy vallásos cselekedet se tud előteremteni. Van valami új, amit nem tudunk generálni a saját lelkünkből. Ez az új föntről van, tőled van. Köszönjük, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Újjong a mi lelkünk, és magasztal téged, hogy ez az új ott van a szívünkben. Köszönjük az új posztot és az új bort. Urunk, köszönjük, hogy ez olyan örömmel tölt el, hogy nem kell bánkodnunk, és nem kell szomorkodnunk, mert miénk az üdvösség, és mindent megkaptunk benned, amire szükségünk van. Add, Urunk, hogy azokat a torz elképzeléseket, amik a vallásos életünket visszafele húzzák, és nehézé teszik, tudjuk elhagyni, és felszabadult lelki módon tudjunk téged dicsérni, áldani és magasztalni azért az újért, amit adtál, hogy a tieid isteni természet részesévé lettek. Urunk, látod a próbálkozásainkat, Urunk, látod a kudarcainkat, hogy már megint kiszakadt a régi tömlő, már megint szakadt a régi ruhánk, és még mindig ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amik neked nem tetszenek, amik nem illeszhetőek össze. Addurunk, hogy nemet tudjunk mondani azokra a rossz dolgokra, amik nem illenek te hozzád, hogy méltóképpen tudjunk járni a te utaidon. Köszönjük, hogy adtál új ruhát, nem csak egy kis foltot, hanem egy új, az üdvösség ruháját adtad mi nekünk, azzal öltöztettél fel bennünket, és ezért újjunk, és vigad a mi lelkünk, a mi szabadításunk Istenében. Köszönjük, hogyha megtaláljuk a megfelelő kapcsolatot a mi életünk és a belénk teremtett új élet között. Köszönjük, hogyha új tömlőt is adtál mi nekünk, hogyha lehetséges volt az, hogy új formában tudjuk azt az újat megélni. Köszönjük, hogy akkor helyre kerültek a dolgok. Köszönjük, hogy érik a mi életünk. És valóban akkor a bor is jó helyre került, és megérik. És amikor mi érett óbor lesz, mondhatják mások is, ez nagyon jó. És közben hadd tapasztaljuk meg a te új életednek a jóságát. Mert a jóságodat Krisztusunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Helyet foglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozást, és része az Isten tiszteletnek. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten, a csütörtöki napon a Gyászisten tisztelet keretében megemlékeztünk Lipcsei Gézáné Csák Ilona testvérünkről. Örülök a testvéreknek, akik eljöttek, és a családdal együtt voltunk az ő szomorúságukban. Istennek adunk hálát az ő életért, életének 103. esztendejében hunyt el. A mögöttünk levő héten tartottuk a gyermekhetet, és megköszönöm azoknak a testvéreknek, akik olyan örömmel, felszabadult szívvel, lélekkel végezték ezt a munkát, a szervezést, a lebonyolítást. Azok a gyermekek voltak a gyermekhéten, akik ide tartoznak hozzánk, a gyermekistentiszteletre járnak. Hát ismét egy nagyon érdekes megtapasztalás, hogy noha több mint 100 gyermeket oktatunk az iskolákban, négy hitoktató közreműködésével, nagyon nehéz őket ide csalni. Tehát a szülők nem azért iratják be a gyermekeiket, hogy hívők akarnak lenni, hát ott nem tanul rosszat, vagy valami másnál másra magyarázható, és mindezt nagyon nemes dolognak tartom, hogy a kötelező etika oktatást ki lehet váltani hitoktatással. Itt a testvérek imádságára is szükség van, hogy olyan munkát tudjanak végezni a hitoktatók az egész országban, hogy ez egy lehetőség legyen arra, hogy kívülálló gyermekeket is elérjünk, és a gyülekezetbe be tudjuk hozni. Most azért, mert a tapasztalat az volt, hogy azok jöttek a gyerek hétre, akik úgyis a mieink, hogy már itt is kereszteltük őket, meg hát mindig itt szoktak lenni a gyerek tiszteletben. Isten nagyon megáldotta ezt a hetet. Nagyon jó program volt, egy nagyon jó tematikus anyagot tudtak feldolgozni. Józsué könyvének a történeteit vették, és ezt játékosan, különböző módon kiábrázolva megvalósították. Az a terv, hogy majd akkor az év kezdés lesz, akkor összejönnek és bemutatják ezt a anyagot, amit elvégeztek. Egy nagyon szép videó is készült erről. Hát én örülnék neki, hogy ez fölkerülne a honlapunkra, ne csak Facebookon lehessen nézni, hanem a honlapunkon is. Tehát ez volt a mögöttünk levő gyerekhét, és megköszönöm a testvéreknek, akik ezt csinálták, a szervezőknek, a Vír Zsuzsinak, Tömpéri Nagy Lindának, Zsófinak, Szigel Évinek, Tóth Ivának, Kovács Veronikának, Nagyné Szakák Gabinak, Mágó Boginak, és mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Isten áldja meg az életüket, és nem volt hiába való a ti munkátok az Úrban. Amellett ez egy gyülekezeti beépültséggel is bírt, hiszen megjelentek a Bababama klubnak a tagjai is, ők is látogatást tettek, meg más testvérek is jöttek, hoztak adományt közben, meg süteményt hoztak, meg gyümölcsöt. Tehát ez egy Istentől szervezett nagyon jó hét volt, és így hálásan gondolunk erre vissza. Most a következő héten a Bibliórán nem lesz megtartva, nyáron majd előre hirdetem mindig, hogyha a Bibliórát megtartjuk. A paplak renoválása szépen folyik, tudják a testvérek, hogy június 12-én kiürítettük azt a két részt, ahol az egyik részt, a két részt, aminek egyikében az új tiszteletes úr lakni fog, és a festés, mázolás előmunkálatai, meg parkettázás megvan már, új kémény, akkor új cirkó kerül be, tehát nagyon nagy munkálatok folynak, hogy majd augusztus elejére elkészüljön ez, akkor majd ide tud költözni a tiszteletes úr augusztus első hetében talán, és úgy gondoljuk, hogy augusztus közepén a szolgálatot is át fogja ő majd venni. Isten áldja meg az ő életét és a mi készülődésünket. Köszönjük Gondok úrnak sok fáradozását, és azt, hogy akik a megbízást átveszik és segítenek ő neki, hogy ez a munka szépen menjen. Fejezzük be Isten tiszteletünket, majd az énekléssel még elmondom azt, hogy mivel helyettes lelkész vagyok, tehát most önmagamat helyettesítem, ezért itt kell, hogy lakjak a parókiának egy felső szobájában, hát nem a legrózsásabb körülmények közt, de legalább itt tudok lenni, és tudom végezni a szolgálatot, telefonon elérhető vagyok. Ezen a héten egy konferencián állandó előadóként a Klotildligeten Pirics Csabán tartok előadásokat, de a telefonom él, tehát hogy a temetés bejelentés van, akkor nyugodtan megkereshetnek. Tegnap Nyíklátházán tartottam egy csendes napon előadást, és nagy élmény volt ott a tisztántúli testvérekkel együtt lenni, hogy mennyi híve van az Úrnak ebben az országban, ezt mi nem is sejtjük. Sokan vannak, akik hozzá tartoznak, és együtt énekeltük a szép énekeket. Az záró énekünk a megkezdett 489. dicséretünk utolsó verse, majd vezest az égbe fel, érgalomnak napvilága, utána pedig a himnuszt énekeljük.